Így olvassuk Isten igéjét. A teljes szívvel című sorozatunk következő fejezetéből, amikor Sámuel első könyvéből azt keressük, hogy mit jelent teljes szívvel keresni és szeretni az Urat. Nem lesz egyszerű fejezet, ezt előre bocsátom. Így hangzik az élő Isten szava Sámuel első könyvének 5. részéből, az első verstől. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágón templomába, és oda tették Dágón mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, Dágón feje és a két kézfeje pedig letörve a küszöbön volt, úgyhogy csak a dereka maradt egyben. Ezért nem lépnek Dágón küszöbére mindmáig Dágón papjai, sem azok, akik Asdódban Dágón templomába járnak. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és a hozzátartozó területeket. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták: ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes városfejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták: mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok ezt felelték: át kell vinni Gátba Izrael istenének a ládáját. Át is vitték oda Izrael istenének a ládáját. De miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett, igen nagy zűrzavar támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekrónba. De amikor Ekrónba érkezett az Isten ládája, az ekróniak jajgatni kezdtek, és ezt mondták: ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes városfejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták: küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt. Mert halálos zűrzavar támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. Azokat pedig, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város jajkiáltása. Idáig az Isten szava, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk meglátni a te erődet ezen a mai délelőttön. És nem csak meglátni szeretnénk, hanem tapasztalni is a te mindenhatóságodat, a te erődet. Azt az erőt, Úr Jézus, amilyen erővel szeretsz bennünket. Kérlek, mutatkozz be ma, mint az erős Isten, aki hatalmas a harcban, és aki nem csak hatalmas, hanem győztes király is vagy a harcban, mert az életedet adtad értünk, hogy bevigyél az örökkévaló, tökéletes királyságba. Ezért szeretnénk dicsőíteni, áldani és magasztalni téged. Kérünk, foglald el a téged megillető helyet, és fogadd a mi hódulatunkat, imádatunkat, miközben figyelünk, Urunk, a te szavadra, és készek vagyunk megtenni mindent, amit ránk bízol. Amen. Foglaljatok helyet. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, és elvitték Asdódba. Hát mi sem természetesebb, így van. Fogjuk a zsákmányt, és elvisszük a saját városunkba, igaz? Tehát hogy van ez, hogy legutóbb arról beszéltünk, hogy Isten pontosan azt akarja tanítani a népének, hogy az ő szövetségládája, az ő jelenlétének a helye, az nem olyan, amit mi megfogunk és bárhová elviszünk, hogy felhasználjuk a saját céljainkra, hanem hogyha Isten kijelentést ad, akkor annak engedelmeskedve fogjuk tapasztalni az ő jelenlétét, és ebből a jelenlétből erednek majd a megtapasztalások. Olyannyira nem lehetett bárhová vinni a ládát, és bárkinek vinni azt a ládát, hogy csak a léviták, azon belül is az erre a posztra kijelölt léviták foghatták meg az Úr ládáját. Nem lehetett akárhogy hozzáérni, majd néhány héttel később látni fogjuk, hogy ha magának, az Úr népének egy felkent tagja is ér hozzá illetéktelenül, még arra is halál vár. Akkor hogy van ez, hogy fogják a filiszteusok az Isten szövetségládáját, aztán elviszik a saját városukba? Hogyan történhet ez meg? A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy Istennel, az ő dicsőségével csak az történhet, amit ő maga megenged. Hogyha van olyan dolog, amit Isten féltve őriz, és senki másnak nem adja, és nem hagyja, hogy akár az árnyéka vetüljön arra, hogy az ő dicsőségéhez bárki hozzáérhet, hogy az ő erejét bárki megkérdőjelezheti, hogyha van olyan dolog, amit Isten féltve őriz, az az ő dicsősége. Azt mondja az egyik helyen a Bibliában, hogy az én dicsőségemet nem adom másnak. Nem lesz egyszerű az, amiről ma beszélni fogok. Az ilyen jellegű részek miatt találkozok még mindig olyan elképzelésekkel keresztény körökben, hogy hát az Ószövetséget nem érdemes olvasni, mert azon már túlhaladtunk. Mert annyira kemény és véres, hogy az valami teljesen más, mint amiről az Új Szövetségben olvasunk. Az Új Szövetség kedves, barátságos, gondoskodó Jézusához képest az Ószövetségben, amiről olvasunk, az olyan, mintha nem férne össze. Ezért aztán hagyjuk magunk mögött, hát úgyis már az Új Szövetség korszakában élünk. Szeretnéd olyannak ismerni Jézust, mint amilyen ő valójában? Ha erre egy nagy határozott kerek igen a válaszod, és nagyon bízom benne, hogy igen, azt nem tudod megtenni az Ószövetség ismerete nélkül. Jézus áldozatának a nagyszerűsége soha nem fog kibomlani előtted, hogyha nem vagy tisztában az Ószövetséggel. Úgyhogy azért tanulmányozzuk a kemény vagy nehezebben érthető részeket is, hogy jobban ismerjük Jézust, hogy jobban értsük az ő áldozatát. Azt szeretném, hogy a mai Isten tisztelet végére Jézus és az ő keresztje hatalmasra nőjön a szemünkben. Jézus szeretnénk megdicsőíteni. Csak ehhez el kell látogatnunk Asdódba, meg a filiszteus városfejedelmek 5 városába, hogy jobban értsük Jézus áldozatát. Isten nem azért engedi meg, hogy a ládát, az ő jelenlétét a filiszteusok csak úgy megfogják és oda vigyék, ahova akarják, mert Isten egy gyenge Isten lenne. Isten azért engedi meg, hogy a filiszteusok elrabolják a ládát, mert a népnek korábban megmondta, hogy ez fog történni. Élinek, akiről beszéltük, hogy egyáltalán nem volt már fogékony a látomásokra, amelyek az Úrtól származtak, korábban ezt mondja. Egy idegen prófétát küld Isten Élihez, a főpaphoz, már ennek el kellett volna gondolkodtatnia őt, hogy ő, aki Isten népének a fő képviselője az Úr előtt, hogy-hogy ilyen mértékű kiegészítésre és feddésre szorul, mint amiről itt olvasunk. Ezt mondja Élinek az Úr. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. De akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Majd meglátod e hajlék romlását a sok jó helyet, amit tettem volna Izraelle. Mi ez a hajlék? Silóban volt Izrael szentélye, a szent sátort Silóban állították fel, és oda lehetett jönni Istennek áldozatokat bemutatni. Ugye erről olvastuk néhány héttel korábban, hogy Éli két fia, Hofni és Fineás, a szent sátorban teljesítettek szolgálatot, és olyan jellegű korrupció és tisztátalanság, szexuális visszaélések jellemezték őket, hogy ennek a folyamatnak a folyománya képpen Izrael fiai megutálták az Úrnak szóló áldozatot. Megvetették, elutasították az Úrnak szóló áldozatot. Ezért aztán mondja az ige, igen nagy volt az ifjak vétke az Úr előtt. És eljön Istennek egy prófétája, még a nevét sem tudjuk, de hozza Élinek Isten üzenetét, ami arról szól, hogy meg fogod látni ennek a hajléknak a romlását. Silót a filiszteusok ezután a csata után, amit Eben-Haézeri csataként ismer a történelem, Silót a filiszteusok a földdel tették egyenlővé. Sámuel könyvének a szerzője erről tisztelettudóan hallgat, de az, hogy a filiszteusok fogják az Isten ládáját és elviszik a saját városukba, ez azt jelenti, hogy Istennek többé nem volt maradása Silóban. De miért? Nem azért, mert volt egy olyan gonosz nép, mint a filiszteusok, és elnye-elnye elpusztították Isten szent helyét, és ő meg szegény, nem tud hova menni, hanem Isten azt mondja, hogy ha valahol az én nevemet nem becsülik meg, ha valahol az én nevemmel visszaélnek, és a dicsőségemet sárba tiporják, azt a helyet én elpusztítom. Azokat a helyeket, ahol nem becsülték meg az ő jelenlétét, Isten mindig elpusztította. Mert Isten azt mondja, hogy az én nevemmel nem lehet játszani. Az én nevemmel nem lehet visszaélni. Mert aki az én nevemmel visszaél, ahogyan beszéltük korábban, az az emberek örök életével játszik. Amikor azt mondom, hogy Isten erős Isten, akkor erről mi jut eszedbe? Isten erejéről kevesebbet szoktunk beszélgetni. Sokkal többet beszélünk az ő szeretetéről, kegyelméről, megbocsátásáról, jóságáról. De az ne legyen rejtve előtted, hogy nem beszélhetnénk Isten kegyelméről, jóságáról és szeretetéről, hogyha Isten nem lenne minden Istennél erősebb. Isten szeretete attól annyira erőteljes, azért tud ő bevinni a mennybe, azért tud megváltani a halálból, mert minden Istennél erősebb. Ez más Istennek nem megy, mert hogy valójában nincsenek más istenek, mi fabrikálunk a saját elképzeléseinkből és gondolatainkból isteneket, mert azt gondoljuk, hogy majd azok fognak megmenteni. És aztán Isten jön, mint erős és hatalmas Úr, és a porba dönti ezeket az isteneket. Most azt szeretném végigvenni veletek, hogy mennyire komolyan veszi Isten azt, hogy az ő nevével nem lehet visszaélni. Hogy azokat a helyeket, ahol az ő nevét nem becsülték meg, és az ő jelenlétét nem vették mindennél komolyabban, azokat a helyeket Isten elpusztította, a földdel tette egyenlővé. A mai délelőtten egy kicsit szélesebb perspektívából indulunk, hogy megérkezzünk majd Jézus keresztjéhez. Ez a szélesebb, tágabb perspektíva, ez pedig a Föld sorsa. Az, hogy mit gondolsz arról, hogy mi lesz ezzel a világgal, meghatározza azt, hogy mit fogsz csinálni holnap reggel. Az, hogy hogyan gondolkozol arról, hogy merre felé tart a világunk, az meghatározza azt, hogy holnap reggel milyen döntéseket fogsz hozni. Hogyha azt mondanám, hogy egy hét van hátra az életedből, változtatnál valamin? Nem kell jelentkezni, csak gondolkodj el rajta. Ha azt mondanám, hogy egy hónap, egy év, 10 év van hátra az életedből, lenne min változtatnod? Azt hiszem, hogy kevesen vagyunk, akik ezekre a kérdésekre nem igennel felelnek. Akkor a következő kérdés. Mi akadályoz meg, hogy változtass ma? Mi akadályoz meg, hogy változtass legkésőbb holnap reggeltől kezdve? Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem sok van hátra ennek a világnak az életéből. Az elmúlt időszakban 3 olyan véleménnyel találkoztam, amik egybehangzóan azt mondták, hogy könnyen lehet, hogy vagy mi, vagy legkésőbb az unokáink, az emberiség utolsó generációja. Ez remélem egy kicsit megüti a szívedet. De még ha nem is így lenne, mert erről maga az Úr Jézus mondja, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Rendben van. De azt is mondja, hogy próbáljatok meg olvasni a jelekből. Mert nem annyira bonyolult, hogyha lehet olvasni az időjárásnak a jelenségeiből, ha lehet olvasni a természetnek a változásaiból, és meg tudjuk ítélni, hogy holnap milyen idő lesz, annál nagyon még a meteorológusok sem látnak előrébb, ezt tapasztaljuk sokszor. De azt mondja Jézus, hogy ha meg tudjátok ítélni, hogy vörös az ég alja, és ezért szél lesz, akkor az idők jeleit hogy nem tudjátok megítélni? Hogyha Isten minden helyet, ahol nem becsülték meg az ő nevét, végül ezért elpusztított, akkor végső soron a Föld a leghatalmasabb olyan hely, ahol az emberek nem becsülik meg az ő nevét. Mit fog ezért tenni Isten a Földdel? El fogja pusztítani. A világ vége az nem valami misztikus, mesés, legendás történet. A világ vége az az, ami felé jelenleg az emberiség ezerrel robog. Ezért olyan éles a kérdés, hogy mire szánod az idődet, mire szánod a pénzedet, mire szánod a hétköznapjaidnak az energiáit, mennyire veszed komolyan Isten megismerését, mennyire lebeg az a szemed előtt, hogy Uram, készen álljak, mire visszatérsz. A Földre az a sors vár, hogy mivel az emberiség nem becsülte meg az Isten drága jelenlétét. Amikor Isten személyesen rálépett a mi földünkre, és elindult, hogy hirdesse az evangéliumot ott a palesztinai pusztaságban, ezt az ember olyan szinten nem becsülte meg, amiről János evangéliuma azt mondja, hogy a világosság bejött a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be. Olyan könnyedén beszélünk sokszor Jézus áldozatáról. Hát mi sem természetesebb? Hát Jézusnak azért kellett jönnie, hogy meghaljon helyettünk. Hát persze. Hát én vagyok annyira értékes, hogy Jézus meghaljon helyettem. Hát persze. Aki látott már valaha adásvételi szerződést, az gondolkodjon el egy kicsit azon, hogy vajon amikor az emberiség megváltásának a szerződését kellett írni, amikor Isten elkezdte megfogalmazni, hogy mennyi mennyei törvényszerűségnek és az univerzum mennyi törvényének kell megfelelni, hogy a lázadó bűnös emberiséget ki lehessen menteni a bukott földről, hát akkor annak van összehasonlítási alapja. Írtatok már alá adásvételi szerződést? Vettetek már kocsit, házat, lakást? Vettetek már fel hitelt bármire is? Milyen hosszúak azok a dokumentumok? Hány pontból és hány paragrafusból állnak? És mennyi mindenre kitérnek, hogy minden a helyén legyen? Na akkor ezek szerint, vagy ezzel összevetve, szerintetek az emberiség megváltása az egyszerű? Azt nem kellett a menny és a föld jogrendje szempontjából összefésülni, harmonizálni? Jézus áldozata nem egyszerű. Azért, mert nekünk ingyen van, attól még Jézus halála rendkívül súlyos. Olyannak kellett lennie, ami az egész univerzum minden törvényének megfelel. Sehol se lehet belekötni, és végül Isten visszavásárolja magának az emberiséget. Úgyhogy Jézus halálát ne vegyük könnyedén. Azokat a helyeket pedig, ahol az ő jelenlétét nem becsülték meg, Isten mindig elpusztította. Mindig nehéz mai politikai szereplőkkel összevetni ezt az egész kérdéskört, mert egyik politikus sem vetemedik ma arra az általunk ismert világban, hogy ahol nem fogadják be őt, azt a helyet elpusztítsa. De azért gondoljátok végig, hogy ha valahol nem fogadnak szívesen ma egy politikai vezetőt, akkor annak mekkora sajtóvízhangja van. Hát annak is sajtóvízhangja van, ha nem olyan székre ültetik egyiket vagy másikat, mint amit megérdemelne. Ha nem olyan busszal jönnek érte, ha nem olyan autóval viszik el, mint ami a protokollnak megfelelne. És akkor ide jön a földre a világegyetem királya, és a nyomorult emberek megölik őt. Szerintetek Istennek nem az lenne a jogos lépése, hogy a földdel teszi egyenlővé az egész világunkat? A leglogikusabb és legigazságosabb lépés ez lenne. Hát nézzük meg akkor, hogy mi történt korábban azokkal a helyekkel, ahol Isten jelenlétét nem becsülték meg. Sílót a földdel tették egyenlővé. Jeremiás könyvében Jeremiás maga erre hivatkozik. Azt mondja, menjetek csak el szent helyemre, Sílóba, ahol először lakott az én nevem, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám. Szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet rólam neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Sílóval bántam. Milyen városról beszél itt az Úr? Hogy? Jeruzsálemről. Jeruzsálemről, arról a helyről, amelyről azt mondja az Úr, hogy azt választottam ki, hogy ott lakjék az én nevem, hogy oda várlak benneteket, hogy találkozzunk. Mindenkit kivétel nélkül, az az Istennel való találkozás helye, Jeruzsálem, ahova Dávid majd felviteti a szövetség ládáját, miután visszakerül a filiszteusoktól. És azt mondja, hogy pontosan úgy fog járni, mint Siló. Nézzük, hogy mit mond erről egy történelmi beszámoló. Krónikák második könyve 36. fejezet. Nézzétek meg, hogy mi vezet ahhoz, hogy Isten, ahogy Silót lerombolta, úgy lerombolja Jeruzsálemet is, ha nem becsülik meg az ő jelenlétét. A papság vezetői és a nép is egyre több hűtlenséget követett el, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. Ezért felhozta ellenük a kádeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban. Nem szánt meg se ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának valamennyi fölszerelését a legkisebbtől kezdve a legnagyobbakig, meg az Úr házának kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitette. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Van egy olyan pont Isten szívében, amit hogyha az ő népe átlép, akkor azt mondja az ige, hogy onnantól kezdve nincsen menekvés. Ha ezt a határt átlépi az Isten népe, akkor az Úrnál betelik a pohár, és azt mondja, hogy innentől kezdve nincsen menekvés. El kell pusztulnia annak a helynek. És hát látjátok, hogy itt válogatott borzalmakról olvasunk. Gyerekek, nők, idősek, férfiak, mindenki elpusztul. Jézus áldozata nem érthető, és nem válik valóságossá számodra, hogyha nem veszed komolyan a bűnnek az erejét. A bűn lázadás, a bűn engedetlenség. A bűn olyan, amit Isten nem tud, és nem akar, és nem fog elviselni. Az Ószövetség rámutat arra, hogy a bűnért büntetés jár, hogy a bűnért egyetlen lehetséges áldozat van, és ez pedig a halál. Aki bűnt követel, meg kell halnia. Azt mondja itt a Krónikák szerzője, hogy elvitték Isten háza fölszerelését a legkisebb dolgoktól fogva a legnagyobbakig. Mi az Isten háza felszerelésének a legnagyobb dolga? Mi abban a legértékesebb? A Szentek Szentje és azon belül a Frídláda. Látjátok, hogyha Isten azt mondja, hogy elég volt abból, hogy visszaéltek a nevemmel, akkor elpusztítja azt a helyet, ahol nem becsülik meg az ő nevét, és hagyja, hogy a szövetség ládáját elvigyék. Ezzel illusztrálja, hogy nem akarok többet közöttetek lenni. Elvitték a filiszteusok a Frígyládát Silóból Asdódba. Elvitték a Frígyládát a babiloniak Jeruzsálemből Babilonba. Még egyszer megengedte Isten, hogy a Frígyláda hazajöjjön Babilonból. És aztán mi volt a következő, amikor Isten újra elpusztította azt a helyet, ahol nem becsülték meg az ő nevét? Máté evangélium a 24. fejezetében ezt olvassuk. Amikor kijött Jézus a templomból, és tovább akart menni, oda léptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Krisztus előtt 522, Krisztus után 70, Krisztus előtt 1000 körül. Három olyan dátum, amikor Isten azt mondta, hogy nem engedem meg, hogy az én jelenlétemet megbecstelenítsétek. Hogy oda ajándékozom nektek a nevemet, oda ajándékozom a jelenlétemet, és ti nem becsülitek meg. Aki az én dicsőségemet nem becsüli meg, azt én elpusztítom. Ha a föld nem becsüli meg Isten jelenlétét, akkor Isten elpusztítja a földet. És ez így jogos, és ez így igazságos. Amikor azon gondolkodsz, hogy milyen erős a te Istened, egy kicsit tekints ki a saját problémáidból. Vajon az az Isten, aki ilyen erővel és hatalommal bír, annak le lenne kötve a keze, amikor a te dolgaidról van szó? Isten erős. Mindennél erősebb. Hatalmas. És azért pusztít, mert szeret bennünket. Te szoktál pusztítani? Ezt így nem nagyon szoktuk feltenni magunknak. Egy szombat délelőtt, hogy mit csináljak ma? Pusztítsunk valamit. De hogyha arra gondolsz, hogy álltál már neki szombat reggel úgy a teendőidnek, hogy ma kigazolom a kertet. Na? Akkor szoktál pusztítani? Pedig hát az is növény, nem? Laci, növény, agaz? A szakember is azt mondja, ez már szinte a brit tudósoknak a szintje. Azt mondja a szakértő, hogy a gaznak nincs helye a kertedben, ha csak nem gazneveldét működtetsz. Nincs ott a helye. Mit kell vele csinálni? Ki kell pusztítani. Szoktál kiabálni a gyerekeddel? Van, aki soha. Nagyon jó, helyes. És hogyha a gyereked játszva, nevetgélve futkározik a vasúti átjáróban, és azt játsza, hogy még nincs is olyan közel az a vonat, egy kicsit befutok a két sín közé, még úgy is visszaérek, akkor se kiabálsz vele? Persze, hogy fogsz vele kiabálni. Ordítani fogsz vele. Így látja Isten az emberiséget. Nevetgélünk, futkározunk. Mi baj van ezzel az engedetlenséggel? Hát megy ez nekünk nélküled is. Persze. Kicsit odafutunk a két sín közé, Isten azt mondja, hogy fiam, jön a vonat. Gyere el onnan. Képzeld magad elé a szituációt. Nem olyan nehéz, amikor a Balatonnál vagyunk a gyülekezeti táborban, ott pont van ilyen átjáró. És mi lenne, hogyha a számodra legdrágább a végén addig játszaná ezt az ügyes játékot, mert ő fel tudja mérni a veszélynek a szintjét, hogy egyszer csak azt látod, hogy és meghalt a gyereked. Ecseteljen még, hogy nézne ki ott az a sín. Meg milyen színeket láthatnál ott egy pillanat alatt? Miért pusztít Isten? És miért bünteti az engedetlenséget? És miért kiabál időnként? Azért, mert muszáj az embernek végre megérteni, hogy Isten dicsősége az nem játék. Hogy az Isten szeretetét úgy értjük meg, hogyha tisztában vagyunk az ő erejével. Hogy mi az, amit tőlünk két kézzel visszafog. Azért engedte meg, hogy elpusztítsák Silót, azért engedte meg, hogy elpusztítsák Jeruzsálemet kétszer, hogy a népe fel tudja végre mérni, hogy itt mi forog kockán. A földre pedig ugyanez vár. Ugyanez fog történni. Isten azt mondta, hogy ez a föld menthetetlen. A bűn miatt ezt a földet el kell pusztítani. Ezt a földet ezt nem lehet kijavítani. A földet, ezt a világot, amit mi ismerünk, ezt nem lehet raktapasszal meggyógyítani. Ezt a földet újjá kell teremteni. Ki kell söpörni, meg kell égetni, el kell pusztítani. Péter erről beszél a második levelében. Azt mondja, hogy az a szó, amellyel Isten megteremtette a világot, ugyanez az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig, ez, amit itt látunk magunk körül, ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak. Miért? Hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az, ami felé tart az emberiség. Az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Senki ne kapjon a szívéhez, hogy jaj, szegény emberek. Ezek a jaj, szegény emberek, ezek olyanok, akik lábbal tapossák Isten dicsőségét, amire Isten azt mondja, hogy én ezt nem engedem. Azért nem engedem, gyerekem, mert hogyha megengedem, hogy te azzal a gondolattal játsz, hogy nélkülem is van értelmes élet, abba bele fogsz halni. Ezért aztán Isten nem azért nem engedi, hogy a dicsősége másé legyen, mert önző, vagy mert hatalommániás, hanem mert tudja, hogy az embernek nélküle esélye sincsen. Ezt a földet el kell pusztítani, mert nem becsültük meg Isten jelenlétét. Olyannyira el kell pusztítani, hogy a Jelenések könyvében bemutatja Isten, hogy mivé lett ez a föld. Mivé lett a világunk? Jelenések 18. Ezek után láttam, mondja János, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből. Nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett a nagy Babilon. Ez a mi világunknak a neve, jelképesen. Ez a föld, a földi élet, ahogyan Isten nélkül él az ember. Elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár, és minden tisztátalan és utálatos állat rejtek helyévé lett. Mert azt gondolják az emberek, hogy itt el lehet bújni Isten elől, hogy még van esély arra, hogy valahogy túléljük. De nincsen esély, mert a napjaink meg vannak számolva. Mert féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet. Vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsült javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Az emberek azt gondolják, hogy nincsen szükségük Istenre. Hát magamtól is tudok hatalmat szerezni, és van, aki ezt tűzi ki élet céljául. Tudok én elég pénzt szerezni, és a pénzem majd vásárolok hatalmat. Mert én uralkodok, én irányítok. Ez az emberi szív leghőbb vágya az Édenkerttől kezdve. És ezen a földön ez megy. És Isten azt mondja, hogy én ezt nem tűröm tovább. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágón templomába, és oda tették Dágón mellé. Na, itt megérkezünk magunkhoz. A földre biztos, hogy pusztulás vár amiatt, mert nem becsültük meg Isten jelenlétét, és ahogyan Silót elpusztította az Úr, meg Jeruzsálemet először, meg Jeruzsálemet másodszor, úgy fogja elpusztítani a földet. Amikor bevitték a filiszteusok a frigyládát Dágón templomába, akkor azt gondolták, hogy ez hadizsákmány. Emlékeztek, legutóbb arról beszéltem, hogy az ókori ember gondolkodásában az istenek összemérik az erejüket. Az erősebb isten legyőzi a gyengébb isten, és hamar kiderül, hogy kinek az Istenében érdemes bízni. Na most, hogyha a frigyládát be lehetett tenni Dágó mellé, akkor ez egyértelmű jelzés volt, hogy az izraeliek istene gyengébb Isten, mint a miénk. És Dágón majd figyel rá, oda tesszük Dágón lábaihoz Izrael istenét, Dágón fölül, Jahve alul, mi sem természetesen már is látjuk, hogy kicsoda az erős Isten. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Isten nem hagyja, hogy kétség férjen ahhoz, hogy kinek az Istene erősebb. És ezt ugyanúgy meg fogja ma tenni a mi életünkben is. Ugyanezt fogja tenni azokkal az elképzelésekkel, azokkal a bálványokkal, azokkal az istenekkel, ami mellé mi szépen oda tesszük őt. Oda tesszük Istent a saját bálványaink mellé, és mint ahogy a múltkor is beszéltünk róla, azt várjuk, hogy gyere Isten, ha már itt vagy az életembe, beengedtelek téged az életem szentélyébe, akkor gyere és áldj meg engem. Ide teszlek a többi Isten mellé. Mi fog történni ezekkel az istenekkel az életedben? Pofára fognak esni. Azért mondom így, hogy érthető legyen. Semmilyen más Istennek az életedben nem lesz helye, hogyha Jézus Krisztust választottad az életed urául. Nem lesz helye. Isten el akarja pusztítani az idegen isteneket, amiket beengedsz az életedbe. És itt jön a nagy csavar. Innen, drágáim, olyan sistergős prédikációt lehetne mondani arról, hogy Isten hogyan fogja elpusztítani a bálványokat az életedben, hogyan fogja tönkretenni az életedet, hogyha nem engedelmeskedsz neki, hogy innen mindenki olyan bűnbánattal menne haza, mint annak a rendje. Csak hogy ez nem lenne igaz. És most szeretném Jézus áldozatát felemelni a szemetekben. Mert az igazság az nem úgy hangzik, hogy Isten elpusztítja az életedben az idegen isteneket úgy, hogy kő kövön nem marad. Mert hogyan pusztítja Dágont? Akkor fogták Dágont és visszatették a helyére. Ugye érezzük ennek a helyzetnek a komikumát. Milyen erős az az Isten, akit így meg lehet fogni, vissza lehet tenni a helyére. Ó, Dágón, mi történt veled, urunk? Csak nem pofára estél? De hát ezt persze senki nem meri kimondani. De igen, Dágón egy tehetetlen Isten. De ezen a ponton mi különbözteti meg a szövetségládát Dágóntól? Az egyiket meg lehet fogni, el lehet rabolni, be lehet tenni egy idegen Isten templomába. Hát a másik meg hogy nem véletlenül leesik. Ezen a ponton még úgy tűnik, hogy elgondolkozunk, hogy vajon melyik az erősebb Isten, de egyelőre még fejfej mellett haladnak. Dágón Jahve, Dágón Jahve. Ki az erősebb? Másnap Dágón kézfejei, meg a lábai le vannak törve. Ez az Isten nem megy sehova, ez az Isten nem tesz semmit. Ez egy cselekvésképtelen Isten. És folytathatnám tovább, hogy így fogja elpusztítani a te isteneidet is az Úr. Letördeli a kézfejeiket, letördeli a lábaikat. De mi a valóság? Találkozom azzal nem egyszer, hogy van valamilyen szorongás az életünkben, hogy Isten meg ne büntessen. Ismered ezt az érzést? Amikor azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy Jézus meghalt, értem, de ne büntess meg, kérlek. Tudom, hogy bűnt követtem, de ne büntess meg, kérlek. Azért nem fogom ezt az ige hirdetést úgy folytatni, hogy Isten el fogja pusztítani a te isteneidet, mert ez egészen egyszerűen nem lenne igaz. Mi az igazság? Az igazság az, hogy Isten jelenlétében minden összetörik, ami erősebbnek mutatja magát nála. Isten jelenlétében minden összetörik, ami erősebbnek mutatja magát nála. Ha folyamatosan attól félsz, hogy összetör téged vagy az életedet, akkor nem érted jól Krisztus áldozatát. Miért? Mert az életedben minden dágón helyére odaáll Krisztus. Ezért nem kell félned attól, hogy téged megbüntet az Úr. És hogyha ezt nem érted, akkor nem érted jól Krisztus áldozatát. Elpusztította az Úr Silót, a földdel tette egyenlővé. Elpusztította Jeruzsálemet kétszer. El fogja pusztítani a földet. Biztos lehetsz benne. Lehet, hogy nem is olyan soká. Elpusztítja az életedben a bálványokat? Biztos lehetsz benne. De hogyan teszi ezt? Amikor beviszed az Urat az életed szentélyébe, és Jézus megáll a te nagyra vágyásod mellett. Ez egy bálvány. Akkor Isten nem téged fog összetörni. Nem azt fogja mondani, hogy ezt én nem hagyom meg benned. Hanem azt mondja, hogy ezt azért kell kidobni az életedből, mert Jézus már meghalt helyette. És azt mondod, hogy Uram, törd össze a nagyra vágyást az életemben. És mire oda nézel, a nagyra vágyás helyén ott áll Krisztus. És te azt mondod, hogy de Uram, én nem akartam, hogy Jézust büntesd meg, és ő pedig azt fogja mondani, helyetted Jézus. Amikor azt mondod az Úrnak, hogy Uram, én nem akarom ezt a tisztátalanságot az életemben. Elegem van a saját gondolataimból, elegem van a saját tetteimből, mert szexuálisan olyan tisztátalan vagyok, hogy undorodom magamtól. Uram, törd össze ezt a bálványt az életemben. És Isten azt mondja, hogy rendben. És mire oda nézel, addigra ott áll a bűnöd, a bálványod helyén, Jézus. És azt mondanád, hogy de Uram, én nem azt akartam, hogy Jézus törd össze, hanem azt akartam, hogy a bűnömet törd össze. És erre azt mondja az Úr, hogy azt csinálom éppen. Amikor felismered, hogy kapzsivá váltál, hogy a pénz föl növekedett az életedben, és bálvánnyá vált, és attól az Istentől reméled, hogy az életed majd jobb iramban halad tovább, meg jobb mederben folyik tovább, és azt mondod az Úrnak, hogy Uram, vedd ki a kapzsiságot az életemből, mert bálvány lett belőle, felnövekedett, pusztítsd el, mint ahogy Dágont is elpusztítottad, tördeld le a kezeit. És Isten azt mondja, hogy jó. És mire oda nézel, addigra a kapzsiságod, meg a pénzed helyén ott áll Jézus. És erre azt mondanád, hogy de Uram, én nem azt akartam, hogy Jézus törd össze, értitek? Én azt akartam, hogy a bűnt vedd ki az életemből. És erre Isten azt fogja mondani, hogy még mindig nem érted. Nem lehet kivenni a bűnt, mert a bűnöddel te egyé válsz. Nem lehet elpusztítani a bűnt úgy, hogy ne pusztítanálak el téged is. de én nem akarlak téged elpusztítani. Nem akarlak megölni. Össze akarom törni a bűnödet. El akarom pusztítani, mert nem becsülöd eléggé az én jelenlétemet. És behozol minden mást az én jelenlétem helyére. De akár hányszor azt mondod, hogy pusztítsd el bennem, Uram, ezt vagy azt, a bűnömet, a báványomat. Isten mindig azt mondja, hogy rendben. Tudod, mivel fog ez járni? Hogy odaáll a te dágónod helyére Krisztus. Mi történt Dágonnal? Összetört. És mit mond Isten? Azt mondja, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. A bűneink miatt törték össze őt. Ha nem érted Isten erejét, és azt az áldozatot, amit a bűnért kellett hozni az ószövetségi időkben, hogy mindenki meghalt szépen a maga bűnéért. Ha ezt nem érted, és azt mondod, hogy ez nekem túl véres, ezt hagyjuk a teológusokra, ezt majd Tamás elmagyarázza, valahogy ezen majd túl leszünk, csak jussunk el a kedves Jézusig, akkor nem érted Krisztus áldozatát. A bűnt, a bálványt összetöri az Úr. Nem attól kell rettegned, hogy az életedet összetöri. Attól rettegjél, attól a gondolattól retteg, hogy a te bűnöd miatt Isten mindig össze fogja törni Jézust. Ha ez nem elég félelmetes gondolat a számodra, akkor semmi nem fog meggátolni abban, hogy újabb báványokat tegyél be a szövetség ládája mellé. Ha ez a gondolat nem üti meg a szívedet, akkor mindig lesznek új bálványok. De csak gondolj arra, hogy Jézus oda fog állni. A kapcsolati természetű, az anyagi természetű, a szexuális természetű, a bármilyen természetű bálványait helyére mindig oda fog állni. És amikor azt mondod, hogy Uram, vedd ki belőlem, törd össze bennem a bűnt, akkor Isten azt fogja mondani, hogy rendben, akkor most is összetöröm Jézust helyetted. És látnod kell őt, hogy odaáll ma is, meg odaállt tegnap is, meg oda fog állni jövő héten is, egészen addig, amíg be nem visz bennünket a mennybe. Na ilyen a te erős Istened. Na ez Jézus áldozata.